Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat, mai beszélgetőtársam Korlagnó Zoli, mi csak úgy hívjuk egymást, ő Zoli, én Dodi. Első kérdésem az lenne hozzád, hogy hogy kerültél kapcsolatba a zenével?
Hát azt szoktam mondani, ezt én félig viccesen, amióta bejutottam a fürdőszobába, azóta éneklek. Hát így, ezt így komolyan és viccesen is el szoktam mondani, mert igazából mind a kettő igaz, hogy én alapvetően én zene szerető vagyok. Uh-huh. Tehát én nagyon szeretem a zenét, és hát ugye amikor az ember szereti a zenét, még akár gyerekkorában, hát akkor ugye énekel, meg hallja a dalokat. Azt szoktam mondani, hogy autodidakta vagy félig autodidakta zeneszerző vagyok, mert ugye a 21. században ma már nem mondhatunk olyat, hogy valaki autodidakta, mert akkor egy barlangba kéne élni, igen, amikor semmilyen hatás nem éri. Leegyszerűsítve ennyi, mert nagyon hosszan tudnám ezt mesélni, de akkor reggelig itt fogunk ülni.
Hogy milyen jellegű zene az, ami téged leginkább érdekel? Szóval melyikhez kötődsz a leginkább?
Válaszolok neked, de megfordítanám. Az R.E.M., az ausztrál R.E.M. zenekar mondta azt, amikor elkezdték még nagyon a pályájuk elején, hogy leültek egyszer és elkezdtek azon gondolkodni, hogy milyen zenét nem szeretnének. Úgyhogy én inkább azt tudom elmondani, hogy mi az, ami engem abszolút hidegen hagy, vagy nem kedvelem annyira, és az összes többi, ami ezen túl van, az érdekel. Tehát például engem a heavy metal az szinte semmilyen szinten nem érint meg, a hardcore zene sem, a rock zenének is bizonyos része abszolút nem. Azért nyilván pozitívan, tehát hogy igenlő változatban is válaszolok neked. Én nagyon szeretem a népzenét, nagyon szeretem bármilyen népnek a zenét, amit ugye ma már divatosan ugye világzenének mondunk, igen, de ez végül is igaz. Egyébként pont jó, hogy mondod, mert ezt most el is felejtettem, hogy én igazából, ha mondjuk dél-amerikai zenét hallok, és nem autentikus, és jó, akkor én azt is szeretem. Tehát, és még akkor is, hogyha valaki ezt commerce, tehát kereskedelmi céllal csinálja, vagy megélhetésből, vagy... Szóval, hogy igazából én a zenével a zenét keresem, ami számomra az, most ezt persze nem úgy, nem Bartók Béláként nyilatkoztatom ki, hogy mi a zene, meg mi nem az, csak hogy mi az, ami nekem igazából tetszik. Így például el tudom mondani, hogy mi a kedvenc vonós négyesen, mi a kedvenc szimfónia, mi a kedvenc big band, stb. Tehát igazából minden olyan, amit én zenének tartok, amiben dallam, ritmus megfelelően keveredik, de azért a szívem csücskeit elmondom neked, hát a big band zenét, tehát a jazz nagy zenekari zenét azt nagyon szeretem, mert hogy ott egy szép nagy apparátus van, leegyszerűsítve az ugye az pont olyan a jazzben, mint a szimfonikus zenekar a klasszikus vagy komoly zenében, ha ma még léteznek ezek a fogalmak, mondjuk, hogy léteznek. A reggae zenét, ami ugye Jamaikából származik, ugye Bob Marley és társai Ladány Menő 27, azt nagyon-nagyon, tehát ha valaki megkérdezi, hogy mondjuk az időmnek, amikor zenét hallgatok, a nagy részét mit ölti ki, hát szép vagy nem szép, vagy csúnya vagy nem csúnya, én reggae zenét, mert az egy ilyen lélek vagy szív zene, még hogyha zeneiségével nem is feltétlenül, ha már említettem Bartók Bélát, nem is bartóki magasságok vagy mélységek vannak benne, gyakorlatilag leegyszerűsítve ezek a kedvenceim.
Hát akkor ugye így, hogy eljutottunk odáig, hogy milyen kedvenceid vannak, hogy jutottál az operához?
Hát ez is egy nagyon jó kérdés, egy háromnapos konzílium kérdése, de leegyszerűsítve annyi, hogy ahogy említettem az előbb, egy ilyen autodidakta vagy félig autodidakta szerzőnek tartom magamat, tehát ezt, hogy értsék a hallgatók, meg te is értsd. Tehát például most dolgozom egy jazz nagy zenekari, leegyszerűsítve egy big band művön. Ez a Dunához kapcsolódik, tehát minden, ami Duna, de itt a természeti adottságoktól a politikai vonatkozás, például a Bős Nagymarosi vízlépcsőben az mégiscsak egy politikai vonatkozás, a legendák, a mindenféle legendákon, hogy az érsek hogy üldözte el két településnek a lakóit, ugye ezek ugye vagy igazak, vagy nem, ugye ezért nevezük őket legendák. Tehát nagyon széles spektrumon vizsgáltam meg a zene nyelvén a Dunát. És a kérdésed az volt, hogy jutottunk el, igen. Tehát, hogy ezt a művet most azért írom, mert igazából nem írtam még jazz nagy zenekarra. És valahol van benne mindig egy ilyen kíváncsiság, egy ilyen kutatás, ezt majd fel is fogom olvasni, mert ezt még nem tudom így fejből, de van egy mondat, amit egy kedvenc festőmtől úgymond kölcsön veszek, és az én alszpolitikám is, nem csak az övé. Tehát, hogy mindig keresem az újat. Tehát, amikor megírtam az első vonós négyest, akkor gondolkodtam, hogy mi legyen. Hát, akkor legyen vonós zenekar. Stb. 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 És akkor gyakorlatilag az opera, az a... Ez nem értékítélet lesz, hanem a hagyományos értelmű megközelítésekben azt mondjuk, hogy a klasszikus zenében, a komoly zenében az opera az valahol a műfaji csúcs. Amit egyébként én nem feltétlenül gondolok így, de most ez nagyon hosszú lenne ezt kifejteni, tehát nem gondolom azt, hogy mondjuk egy sarki kocsmában elénekelt kocsmáros által interpretált dal, az rosszabb lenne, mint a, nem tudom, a Verdinek vagy a Wagnernek bármelyik opera. Ez már nekem, tehát én nem szoktam ezen, és ezt most nem azért mondom, most ezt kell mondani a rádióban, és hogy az emberek ezt hallják, hogy én most milyen szimpatikus vagyok, vagy szimpatikusnak tudom. Én ezt így gondolom, hogy egy jó ízűen, piásan előadott dal lehet ugyanolyan jó, mint egy nagyon komoly operának egy nagyon komoly áriája. Tehát gyakorlatilag az operánál az volt, és akkor a kérdésed, azért megérkezünk itt a nagy hosszú felvezető után, hogy a szociális érzékenységem az tény, tehát az gyerekkorom óta, tehát mióta az eszemet tudom, mindig is erős volt, és gyakorlatilag ez az érzékenység, és az autodidakt a zeneszerzői pályámon az a pont jött el, hogy akkor opera lesz. És tényleg érdekes, mert hogy nagyjából egyformán jött az ötlet, hogy operát kellene írnom, és az, hogy a hajléktalansághoz kapcsolódóan kellene valami klassz zeneművet. De a Fedél nélkülnek a 2013. november 2-i humorfesztiválja, hajléktalan humorfesztiválja kellett ahhoz, hogy az én kisokos fejembe összeálljon az, hogy na akkor legyen opera, és legyen a hajléktalan emberekről. Egyébként a mai napig megvan az e-mail, amit a Kepe Robinak annak idején írtam, aki ugye e-mailben nem tudjuk széttárni a kezünket, de ugye el tudják képzelni a hallgatók, hogy megírtam ezt az e-mailt, és Robi így, hogy hát most akkor ez mi a jó Isten, hogy most mit akar ez az ember, de most nyilván ez a vicc, meg a poén kategória, aztán a többi már ugye a történelem, tehát az a lényeg, hogy egy 19 hónapos eléggé, hát a végeredmény szempontjából jó értelmű erőltetett menet végén, tehát hogy nagyon, nagyon helyén kellett a dolgokat, és nagyon pörögve kellett megcsinálni ahhoz, hogy a karmester az fölelmehesse azon az előadáson, amint te is ugye ott voltál Csepel Színházban 2015 május végén.
Hát nekem az a mű, az a opera, ugye, hát ez kifejezetten, hát sajnos olyan íróknak hajléktalan íróknak a szövege alapján készült. Most abból nagyon sokan már sajnos nem élnek, Csábi István meg mások, és hát tulajdonképpen a kérdésem még az lenne, hogy ha már itt tartunk, hogy elindítottad azt, hogy opera, hogy ott voltál, de egyáltalán hogyan kerültél te kapcsolatba a Fedél nélküllel?
A Fedél nélküllel úgy, mint bárki Budapesten, hogy ha megyünk az utcán, hát ugye most mindig keveredni fog úgymond a tudásom, meg a tapasztalatom. Tehát ugye a tapasztalatom az, hogy hajléktalan ember, amikor én mentem az utcán, hogy én azt gondoltam, hogy csak az a hajléktalan ember, aki nagyon-nagyon rossz körülmények között, nagyon-nagyon rossz ruhákba, nagyon rossz kilátástalan arccal valahol ott van, vagy kéreget, vagy nem kéreget, de igazából látszik rajta, hogy szoktuk mondani, hogy örülök, hogy élek, na, pont az ellenkezőjét tapasztaltam, hogy ezek az emberek pont, hogy nem örülnek, hogy élnek. És gyakorlatilag ez a kép volt bennem, velük kapcsolatban. Tehát olyan embereket láttam az utcán, akik borzalmas állapotban voltak. És én abszolút nem azon gondolkodtam, és a mai napig sem azon gondolkodom, hogy most akkor ők menjenek innen, meg tűnjenek innen, meg a jogeszközével, meg rendőri intézkedéssel takarítsuk el őket, hanem hogy jó, ez egy állapot, ezek az emberek valahogy oda kerültek, mit lehetne tenni? És a mit lehetne tenniben benne volt az, hogy ugye ezt utólag most már tudom, ahogy mondtam az előbb, hogy a tapasztalatom meg a tudásom, hogy gyakorlatilag a szociális munkások is, vagy a szociális szakemberek is azt csinálják, hogy ugye hát megkérdezik, hogy hát mint két ember beszélget, hogy mégis mi a gond? Nyilván valamikor van válasz, valamikor nincs, stb. Stb. Most picit felpörgetem a történetet, tehát a konkrét tapasztalatom, ugye, ahogy szoktuk mondani, megint csak ugye a tudásunk, akik utána néztünk, utána olvastunk, ez a jéghegy csúcsának a csúcsa, akik ott vannak. És Természetesen a fedél nélkül akkor nem tudtam, hogy így hívják. Láttam embereket, akik ezt az újságot árulták. És az egyik, hát sajnos ő sem él már. Ez egyébként egy külön adást, én szentelnék neki egy külön adást, akár itt az Ugrádióban, hogy egyáltalán emberek, akik elhunytak, másrészt művészek, akik ugye hajléktalan létben vagy ahhoz közeli állapotban, és ő a Szilvai Judit volt, aki itt a Veselényi utcába árulta az utcalapot, és egyszer nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lelkesen mutogatta a lap hátulját, és akkor megnéztem, Hajléktalan Humor Fesztivál. Hát mondom, mik vannak? Igen, ez a Selmeci Tibor is emlékszem, igen, hogy aki ott az operának védnöke is volt, és benne volt ebbe a zsűribe. Ő is ezt mondta annak idején, mikor a hajléktalan színpadnak, az AHA színpadnak az előadása, hogy hajléktalan emberek, hogy... Tehát ugye az van a fejünkben általában, hogy ő nekik...
Nincs
hogy, hogy nekik humoros, nem lehet
humoros gondolatunk.
Ennivalójuk nem lehet, versük nem lehet, társuk, szóval olyan kicsit olyan fura, de hát nyilván ezek azért, legalábbis az én fejemben, meg remélem így az egész, mind a médiának, mind a hajléktalanoknak, stb. Mind a fedél nélkülnek, mind a egyéb ellátóknak köszönhetően ezek lebontódnak. És gyakorlatilag azt gondoltam, hogy egy opera az jó eszköz lehet arra, hogy nem szeretem ezt a szót segíteni, mert nem feltétlenül segíteni kell, hanem hogy valahogy így, tehát emberként kell egymáshoz viszonyulnunk, persze, ahol kell, akkor ott segítünk, de hogy egyfajta ilyen közreműködésre ösztönözni, hát magunkat is, meg akivel rászorulóval beszélünk, és gyakorlatilag itt az operának a bevételét is ugye mind a Menhely, mind a Diótörés alapítványokon keresztül olyan embereknek sikerült odaadni, és rájuk költötték el, akiknek ez nagyon fontos. És ugye most ugye itt vagyunk, itt beszélgetünk, és hát ez sem az első ilyen akció lesz, de ugye konkrétan veled kapcsolatban is ugye beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag valamilyen szinten te is a hajléktalan létben élsz, és hogy tehát a 100 gondolatnak 2-vel is lehet, hogy vége legyen, vagy 1-el is. A lényeg az, hogy ugye te most egy olyan szituációban vagy, amely jelen pillanatban anyagi oldalról oldható meg. Tehát az összes többi az mondjuk, hogy adott a többi rész, de hogy anyagi oldalról. És azt találtam, vagy találtuk ki, hogy egy többek között, de most ez lesz a fő csapáson, egy közösségi finanszírozást fogunk. Az, hogy milyen platformon, meg hogy az egyelőre részletkérdés, és még mivel nincs teljesen ki alakítva, nem dolgoztuk ezt még ki, hogy A-ból Z-ig hogyan jutunk el. Tehát a lényeg az, hogy a te esetedben is ezt ugye meg fogjuk csinálni, és hát nyilván akiket kell, hogy most nem sorolom fel, mert beszéltünk erről, most nem ez a lényeg, hogy kiket vonunk még be, de a lényeg az, hogy elindítunk egy kampányt, egy netes kampányt, aminek az elérhetőségét mind a Hajléktalan Opera, mind a te oldalon, és még majd megbeszéljük, hogy hol fogjuk közzétenni, és akkor egy bizonyos periódusban konkrétan meghatározva, hogy neked milyen célra, mikhez szükségesek ezek az összegek, össze fogjuk ezt gyűjteni. Egyébként...
Hát nagyon szépen megköszönném.
Hát ez természetes, hiszen már erről beszéltünk. Tehát gyakorlatilag a kérdésnek az összefoglalásaként, tehát azt gondolom, hogy vannak emberek, akik ugye hajléktalan létben élnek, és vannak, akik nem. És én azt gondolom, hogy akik nem ebben a létben élnek, és tehetnek, legyen az egy jó szó, legyen az pénz, legyen az egy iránymutatás. Például én többször mondtam el, hogy hát hogy akkor menjen ehhez az ellátó szervezethez, vagy találkozzon ezzel, vagy nem tudom, jöjjön el hozzám, adok akkor egy felsőt, stb. Tehát én azt gondolom, hogy nekem ez tök természetes, és azt tapasztalom, így mindig ugye azt szoktuk mondani, 5-10-15 év időtávjában érdemes ezt átnézni, hogy azért egyre jobb a hangulat, tehát én emlékszem, ezt mindig el szoktam mondani, arra 15 évvel ezelőtti állapotra, amikor Veselényi utcánál a párommal elhúztunk egy borzalmas állapotban lévő, biztos, hogy hajléktalan ember volt, szálltak le, mármint elhúztuk a villamos megállóban, úgy, hogy ha a villamos jön, nehogy véletlenül elüssem, mert szerencsétlen nem tudott magáról, és aki jött a megállóba, vagy leszállt a villamosról, ilyen hihetetlen stílusban beszélt vele, hát nem velünk, csak ugye mi is ott voltunk, és akkor mondom így, Az emberek, hát most itt valakinek itt, most teljesen mindegy, hogy most saját hibájóval, vagy, tehát hogy kvázi mi voltunk ott a mentők, tehát a nem vagyok ugye mentő orvos, meg orvos se vagyok, de hogy hát tök természetes, hogy elhúztuk onnan, és hogy az, ami akkor most a szám példánál marad, mondjuk 15 emberből, vagy 20-ból mi voltunk az egy, vagy kettő, ugye a párommal, most azért nem ez az arány, most azt tapasztalom, hogy azért így már inkább az emberek az emberi mi voltukat veszük elő, és nem az, hogy most akkor most az egy ilyen etnikum, vagy egy olyan állapotú, hanem inkább egy segítő, és most ezt én tényleg azt tapasztalom, hogy ez egyre jobb. Na most hosszan belemehetnénk, de most nem megyünk bele, mert múltkor már belementünk, tehát hogy viszont az a politikai közeg, vagy az a jogszabályi közeg, az abszolút nem használ most ennek, viszont ahogy ugye a történelmet, meg a történetünket ugye előrefele éljük, visszafele értjük meg. Hát szerintem pont az volt a kormányzatnak a célja, akkor mégiscsak egy mondatot, akkor politizálunk, hogy gyakorlatilag megteszi ezt is, a hajléktalanságot, a hajléktalan embereket is, mint ellenségnek. Na most itt erre már azt mondta a lakosság, hogy na, ezt azért nem.
Szóval igen, ezt
azért nem kéne.
Igen, igen.
Pont.
Igen. És mi volt a célod ennek az okrának a megírásával?
Kettős célom volt, a kettős célt időben fogom elválasztani. Azért kettős, mert hogy teljesen más céllal írtam meg, és azóta eltelt ugye most már 4 év, tehát most más a célom. Nyilván nem egyik pillanatról másikra alakult át, de ez az átalakulási szakasz óta már egyértelmű, mi a célom. Elmondom, hogy mi volt, amikor az két mondat lesz, és másik kettő, hogy most mi a célom. Tehát amikor én ezt megírtam, akkor én is kerestem a szavakat, meg az, hogy hát igen, mi a cél, ezt ugye mindig fölteszi az ember magába, hogyha van értelmes dolgot, vagy bármit csinál, hogy de mi a célve. Akkor úgymond ilyen kisebb célokkal indultam neki, hogy érzékenyítsünk, vegyék észre az emberek, tehát az egyik ember a másikat, most hogy hajléktalan vagy nem hajléktalan ember, ez most majdnem egy része, de hogy így figyeljünk egymásra. És ahogy telt múlt az idő, és láttam, hogy épül fel az ellátórendszer, vagy amit én láttam belőle, nekem szent meggyőződésem az, hogy a hajléktalanságot meg lehetne szüntetni, most persze, hogyha ez nagyon bilibelógó mondat, akkor azt mondom, hogy valami nevetségesen alacsony szintre leszorítani. Tehát most direkt nem mondok számokat, tudom a magyarországi számokat, de hogyha van 100-ból 4 hajléktalan ember, akkor ugye 4-jel van több, mint amennyinek kéne lennie. Tehát mondjuk például nem arra, 100-ból lenne mondjuk csak egy, ugye az embert nem lehet felezni, tehát nem mondhatjuk azt, hogy fél. Tehát, hogy 100-ból lenne egy, akkor azt mondanám, hogy na, az nem egy rossz arány. Tehát én azt gondolom, hogy tehát ugye szoktuk mondani a 21. század, tehát ha kimondjuk, tehát micsoda információtechnológiai, micsoda, tehát mindenféle fejlődésen vagyunk túl, és most azt nem tudjuk megoldani, hogy emberek ne az utcán vagy az ellátórendszer bizonyos részén legyenek, hanem először ugye lakhatásuk legyen. Tehát hogy ez egy számomra egy elfogadhatlan, és ez a klasszikus nonsense helyzet. És még egyszer mondom, én biztos vagyok benne, hogy ezt tök simán meg lehetne oldani. Hozhatnánk, múltkor hoztuk is a beszélgetésünkbe a különböző külföldi példákat.
Igen. És mesélni nekem a két előadásról?
Persze. Kezdjük a másodikkal, mert az gyorsan le lehet zavarni. A második előadás ugyanúgy, mint az első, hosszas, tehát ilyen több mint 1 éves előkészületbe telt. Gyakorlatilag a második előadás, én úgy érzem, hogy egy mondatba össze lehet foglalni, egyszerűen nem érezte a társaságnak egy része, tehát nem a teljes társaság, a társaságnak egy része, egyébként egy elenyésző része, nem jogi következmények miatt nem nevezem meg őket, mert nincs értelme igazából. Tehát én úgy éreztem, hogy van egy minimális próbamennyiség, van egy minimális hozzáállásbeli mennyiség, tehát még egyszer mondom, nem a tökéletesről beszélek, mert a tökéletes még a nagyon jó első előadás sem ért el, de nagyon-nagyon jónak az ítélem meg én is, tehát most jó. Tehát gyakorlatilag a végeredmény egy koncertszerű kiábrándító előadás lett, ahol a színpadon lévők gyakorlatilag olvasták a kottából.
Igen, nagyon furcsa.
Ami fura volt, egyébként nem titok, tehát én a főpróba hétfőn olyan szinten berágtam, hogy én onnantól nem mentem el. Tehát a Antal Laci barátomnak, aki ugye ott a Csepel Színház műszakise volt, írtam egy e-mailt, hogy figyelj, aki akar és meg szeretné nézni, nézze meg az előadást, rátok bízom, hogy megcsináljátok el, de mondom, én nem ezért keltem föl nap mint nap x ideje, igen. Nem ezért kezdtem el ezzel foglalkozni, hogy ilyen rossz viccet csináljunk ebből az egészből, úgyhogy...
Én saját magam tapasztaltam, már bocsánat, haragudj, de saját magam tapasztaltam a második opera, mert láttam, ugye, hogy azok az emberek, akik ott voltak, nem tudtak azonosulni magával a problémával. Szóval ők nem élték át azt, úgy, mint az első operában, ott, ahol tényleg valóban jól sikerült. A zene se volt olyan tökéletes. Pedig vannak benne olyan gyönyörű, szinte azt mondanám, ilyen modern, klasszikus, modern, sőt nem is modern, hanem nem tudom megmondani, de annyira szívbe markoló dallam van benne, ami egy ilyen visszatérő dallam, ami az embert úgy meg tudja fogni, és egy olyan lökés hullámot indít el benne, ami egy ilyen lüktetést ad az embernek, és dúdolja, amikor már harmadszorra vagy negyedszerre megy le, ugyanaz, hogy már belülről dúdolja, és egyszerűen megszeret, és azon gondolkozik, hogy hogy miért nem lehet ez, hogy ez megjelenjen valahol, hogy ezt kiadják, hogy ez közszemlélet, vagy hogy megjelenjen valahol.
Egyébként erre jut eszembe, hogy van már neked DVD? Egy olyan DVD?
Igen, kaptam tőled.
Kaptál, jó?
Kapta, persze.
Mivel ez a 83. lesz, amit most ki fogok osztani, már fel van jegyező, de most nem emlékeztem, hogy te kaptál. Akkor térjünk az elsőre rá, az első előadásra, azt ugye ott is konkrét számokat tudok, csak a lényegi konkrétumokat mondom. Ugye ez 19 hónap telt el az előbb említett, 10 perc ezelőtt említett Hajléktalan Humor Fesztivál és a premier között. Hát tényleg, mint a gőzmozdony, úgy kellett ezt szerveznem, rendeznem, stb. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy igazából, tehát azért a hallgatók jó, hogy tudják az alapvető különbséget, mondjuk kettő alapvető különbséget tudnék felsorolni. Egyik az, hogy ez sikeres volt. A másik, hogy tehát a második gárda javára abszolút föl lehet írni pozitívan, hogy mindenki a saját idejéből áldozott, és nem kért pénzt ezért. Egyébként én egyikért sem, de most nem rólam van szó. Tehát nagyon szimpatikus volt a második stábban az, a második körös stábban, hogy mindenki ezt gyakorlatilag társadalmi munkában tette meg. Hát ezt most te mondtad el, és ezt, ha te ezt így hallottad, akkor ez így is volt, vagy aki ott volt közönségként, hogy pont ez nem jött le az előadáson, hogy ők ezt szívügyüknek tekintik. Most ezt nem fogom kommentálni, mert szerintem tudod, hogy mit gondolok erről. Igen. A lényeg az, hogy az első előadásnál egy profi szimfonikus zenekart sikerült megnyerni. Én mindig el szoktam mondani, hogy a profi számomra valószínűleg nem azt jelenti, mint az átlag embernek, és nem degradálok embereket. Nekem a profi azt jelenti, hogy van egyfajta megfelelő hozzáállás, nem maximalista, van egy megfelelő hozzáállás, és azt mondjuk, hogy igen, ez a darab, ezt kell eljátszani, és mi ezt tudjuk hozni egy X szinten. És ez az X szint nem a tökéletes szint, hanem az egy elfogadható nívó. Ha most nagyon osztályozni akarom, sokan ezt nem szeretik, amikor így mondom, mondjuk azt, hogy a Hajléktalan Operát, a Duna Szimfonikus Zenekar, ha már eljátsz egy 5-ös szinten, akkor az a szerző az én elégedett vagyok, és hogy azt mondjuk, hogy mondjuk 5 és 8 között, hogyha teljesít a zenekar, akkor az tök jó. Tehát nem 10-es, nem maximális, és azt mondom, hogy ők egy 8-as szinten ezt eljátszották.
Thank you.
Hát mivel, hogy mondtad, de viszont mi találkoztunk, ugye én tagja vagyok, mint már erről beszéltem, tagja vagyok egy érzékenyítő programnak, első kézben a hajléktalanságról, ahol én téged már nagyon sokszor láttalak, hogy ott vagy az iskolákban.
Igen.
Te is.
De ti többször vagytok ott.
Hát mi többször vagyunk ott, igen. És te csak megfigyelőként vagy ott, vagy te is próbálsz érzékenyíteni, vagy...
Igen. Jó a kérdés. Ugye a... megint csak ugye a hajléktalan operából indulunk, mert hogy amikor ez lement a premier, ez nem azt jelentette, hogy én most akkor nem tudtam mit kezdeni magammal, hanem azt jelentette, hogy mivel elkészült az operából a film, ami csak hogy értsék a hallgatók, tehát van egy DVD-n, hát kereskedelmi forgalomban nem kapható, de az egyetlen hajléktalan Facebook oldalon keresztül, vagy az Ugrádió szerkesztőségén, vagy rajtad Ormódi Dodin keresztül lehet ebből, tehát szívesen adok bárkinek, ez nem pénzbe kerül, ezt csak úgymond meg kell nézni. Ennek van egy előzmény része, tehát hogy lehet ez az egész hajléktalan opera, a feliratozva és vágva a sikeres 2015-ös premier van rajta, és az utózöngék. És valahol az utózöngék, hát ugye mint mindent valahol egy anyagot azt be kell fejezni, tehát amikor ezt a DVD-t, amit egyébként a hajléktalan közalapítvány kiemelten hasznos projektnek nevezett, ők adtak rá egy minimális összeget, és így sikerült ezeket 100 darabot ebből elkészíteni. És a lényeg, hogy amikor ez elkészült, akkor elkezdtem gondolkodni, hát jó, de most akkor mit csináljunk ezzel? És akkor már tudtam Rékától meg Rovitól, tehát Szenográdi Réka és Kepe Rovi, aki ugye a Fedél nélkülnek a legénységi magja, hogy úgy mondjam, vagy kapitányai. Gyakorlatilag azt mindig is figyeltem, hogy a Fedél nélkül mit csinál a Menhely alapítvány, mit csinál a Málta. Tehát, hogy minden szerintem normális ember megnézni, hogy aki már ezt régebb óta csinál, mit csinálnak. És akkor így láttam azt, hogy például amit ti is csináltok, és mindjárt azért, tehát hogy te is légy szíves beszélj erről, mert még egyszer mondom, én szerintem tized vagy század annyit nem vagyok ott ezeken az órákon, mint ti. És akkor kitaláltam azt, hogy hát mi lenne, hogyha még talán lehet, hogy én is így neveztem el egy rendkívüli osztályfőnöki óra. Tehát a lényeg az, hogy egy-egy iskolában, egy-egy tanórán...
Rendhagyó.
Igen, elrontottam. Rendhagyó osztályfőnöki óra. Hogy legyen egy olyan 45 perc, vagy ha valahol úgy tetszik másfél óra, vagy ahol találkoztunk egy teljes nap, amelyre a hajléktalansággal foglalkozik. Tehát úgymond az opera, a hajléktalan opera az inkább egy csali volt, de most ezt jó értelemben mondom, hogy én azt mondtam, hogy én ezt megcsináltam, itt van ezen az anyagon, és attól függ, hogy mit szeretne az iskola. És itt most, hogy nagyon hosszan ne beszéljek, de a lényeg benne legyen. Tehát volt olyan, hogy azt emlékszem, Budakalászon kezdtem ezt az egészet, tehát volt egy 2016-17-es első fél év, első tanév fél év, amikor én voltam 9 vagy 10 ilyen iskolában, amely még egyszer mondom, tehát attól, hogy volt egy osztályfőnöki óra, ahol egy osztály volt, azon keresztül volt, amikor dupla óra volt és két osztály, például a Bartók Konzi, az nagyon tetszett, például a Bartók Konzisok, tehát a Zene Akadémia előszobájában lévő hallgatók tökre bírták az operának a zenéjét, de nem is ez volt az érdekes, mert ezt sok helyről megkaptam, hogy jó, ennek örülök persze, hanem az, hogy náluk úgy van megcsinálva az órarend, a tanrend, hogy van egy sáv, azt hiszem így dél és kettő óra között, amikor valamennyi évfolyamon, valamennyi osztálynak ugyanakkor van az osztályfőnök órája, és pont ezért, hogyha olyan össznépi, tehát az egész iskolát érintő, vagy az összes tanulót érintő program, vagy probléma, vagy feladat van, akkor azt így a hallgatók vagy a tanulók elé tudják tárni. Tehát ott konkrét emlékszem, hogy nem számoltam meg, de a Ferencsik János terembe, tehát a nagy termébe a Bartók Konzinak, ott ugye ott mentek ugye a bejátszások az operából, én beszéltem, és akkor még egy, de gyakorlatilag a szimpla óra, a dupla óra, akkor ugye ez is egy dupla óra volt, akkor volt olyan, amikor a Kolping iskolába, ahol veletek is találkoztunk, vagy benneteket is elhívtunk, ott egy teljes napot szántak ennek, és én mindig azt szoktam mondani, hogy és ahogy egyre többet, tehát a 8.-10.-nél már az operából szinte csak két részlet volt, mert nem ez volt a lényeg. Tehát valahogy tehát szerintem az, hogy én hívom fel a hajléktalan emberekre vagy a létre a figyelmet, az azért jó, mert ugye én nem vagyok érintett. De azért jó ez, hogy X valaki, akinek úgymond ehhez semmi köze, tehát hogy nem vagyok szocmunkás, nem vagyok intelligens, stb. Úgymond senki nem vagyok ebből a szemben, de szerintem azért jó a példa, hogy Gyerekek, hát itt most, ha akarjátok, írjatok egy openet, oké, ha akarjátok, beszélgessetek ezek, stb. Stb. És a legjobb élményet hagyj meséljem el neked, aztán légy szíves még, tehát egy mondat erejéig térjünk már ki arra, amikor ott találkoztunk a Kolpingban, mert ugye én akkor a ti programotokat élőben akkor éltem át, addig csak hallottam róla, hogy nagyon érdekes volt, amikor Budakalászon a második előadás volt, az egy 8-tól 9 óráig tartó 10 éves, azt hiszem igen, 10 éves társaság volt, vagy 12, ez most részletkérdés, a következő történt, és itt a pedagógusok szerepe. Most teljesen mindegy, honnan ismerem a pedagógust, de az egyik ikerpárnak, vagy testvérpárnak az egyik a báty, báty mondta azt, tehát én megérkeztem, ugye egy magam saját használata egy felvételt készítettem, és úgy mentem el, hogy a gyerekem már szinte szétszedtek jó értelemben, tehát fölépítette a tanár, elmondta, hogy itt most jön valaki, a téma hajléktalanság, és azért volt nagyon jó ez az óra, persze ez lehet egy életkori sajátság is, mert tök kultúráltan, de vitatkoztak. Tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy mit keresnek itt ezek a hajléktalan emberek, hogy hagyjanak minket élni. És akkor egy másik gyerek azt mondta, hogy de hát ez szerintem nem így van, mert hogy ők is ugyanúgy. Tehát egy nagyon érdekes óra volt, a 60 perc, illetve ugye az 50 vagy 45 már végig jártam iskolába, tehát nem volt teljes 60 perces óra. Tehát a tanóra az alapfelvetésig tudtunk eljutni, hogy kik azok az emberek, akiket úgy nevezünk, hogy hajléktalanok, miért azok, és mondom, ott szerintem, ha egész nap beszélgettünk, akkor nagyon érdekes végkifejlet lett volna, szerintem, tehát hogy így pro és kontra évek mentén, de hogy ez volt az a társaság, ahol tényleg azt éreztem, hogy ezek itt tényleg így a... Tehát, hogy jó volt ezt a jövő generációt látni, hogy nem csak magukkal vannak elfoglalva, meg a iPhone-jukkal, meg a nem tudom milyen kütyükkel, hanem hogy hát bizony, itt vannak emberek, és bocs, még egy, mert most jutott eszembe, hogy nagyon érdekes, hogy a Bartók Konzi, tehát a zenészek, tehát nem a nem tudom milyen szociális szakmára készülő emberek, a Bartók Konzi környékén kiderült, hogy ott volt ugye, ahogy mondtam, az összes tanuló, aki ugye abban az iskolában tanul, ezen az osztályfőnöki óra sávban, és név szerint tudták, hogy kik ezek a hajléktalan emberek, azt is tudták, hogy mi a problémájuk, tehát hihetetlen volt, hogy tehát mintha egy szocmunkást kérdeztem volna meg arról, hogy főnökeként, hogy figyelj, akkor mi a teendő a Bélával, aki a nem tudom, a Kazinci, meg a nem tudom milyen sark. Tehát ez volt konkrétan, név szerint tudták, hogy lenyűgöző. Igen, tehát a Nagymező utcában így pontosan tudták, hogy ki, miért, meg hogy, meg...
Ja, ott a környékben.
Igen, tehát pontosan tudták, hogy ott ki van. Tehát nem az van, hogy nyilván persze ott is van mindenhol, hogy akkor most így nem állnak vele szóba, de jellemzően ott a diákok tudták, hogy mi a dörgés.
Na jó, hát ott mondjuk közel van a ugye a Kürt utca, úgyhogy...
Biztos az oktató jelleg az, igen, oktató az oktató jelleg. Szellem az árni fundál, igen. Bocs, mesélj már, hogy hát ti mit csináltatok ott egy kicsit.
Amikor ott voltunk, ugye ez egy úgynevezett érzékenyítő nap, amikor ott van az ember, és akkor van kétszer 45 perc, amit mindig megkérdezzük, hogy lehet-e egybe leadni.
Igen.
Hogy szünet minden nélkül, és akkor ugye kiesik belőle a szünet, úgyhogy már picikét nagyobb lesz, mert legtöbben azt mondják, hogy igen. Na most nagyon furcsa, mert bemegyünk egy iskolába, általában ezek hajléktalanok. Hol? Nem, abszolút nem néznek ki, hogy hajléktalanok, hát milyen dolog.
Már az alaphelyzetet se értik.
Már nem értik az alap, mert hogy néz ki egy hajléktalan, mindegyikben van egy sztereotípia, amikor azt mondja, hogy egy hajléktalan az koszos, az mocskos, az büdös, szakálas, az borostás, meg mozdatlan, meg... Szóval rengeteg olyan dolog él bennük, és amikor meglátnak minket, akkor jé, hát ezek tudnak beszélni, meg. Atya úristen, hát milyen dolog ez. És ez annyira jó esik az embernek, pláne amikor jönnek az élettörténetek, amiket mi mondunk el, rövidített formában ugyan, de elmondjuk az élettörténetünket, elmondja egy hölgy, meg elmondom én, és van egy főnök, úgynevezett főnök, aki ugye elmagyarázza a gyerekeknek, hogy tulajdonképpen mi az a hajléktalanság. Az a moderátor, az hát volt már néha, hogy egy kicsikét összeakaszkodtam a moderátorral, mert belekötöttem, hogy...
Hát nem tudtátok eldönteni, hogy ki tudtok a Szovjetunióról, ugye?
Igen. Nem. Hát szóval volt ilyen dolog, de általában ez a lényeg az egésznek, hogy az élettörténetek lemennek. De hát most nem is erről van szó, hanem mi is csináljuk ezt az érzékeny több programot, és mi is azt veszük észre, hogy a felnövő diák, szóval a felnövő diákok most már nem úgy fognak ránézni egy hajléktalanra, hogy na egy büdös szar, senki vagy, hanem most már valahol megpróbálják ember számba venni, mert vannak olyanok, akikről nem tényleg nem mondani meg, hogy hajléktalan, és hajléktalan szerencsétlen, és most én is azért küzdök, hogy ne legyek hajléktalan, hogy egy olyan státuszom legyen, hogy legyen egy bejelentett lakcímem, hogy legyen egy olyan munkahelyem, hogy ne 54 ezer forintért kelljen gürizsnem bent a fedél nélkülnek a szerkesztőségében, hanem egy önálló életet szeretnék kezdeni, amihez abszolút támogatás kellene, mert magam, szóval támogatás nélkül nincs kiút, ezt mindenki nagyon jól tudja.
Konkrétan milyen támogatást el tudod most mondani, hogy hallják a... Én ugye tudom, hogy a hallgatók is hallják.
Anyagi támogatásra lenne szükség, hogy szeretnék kikerülni arról a helyről, ahol most vagyok. Igaz, hogy támogatott lakhatásban veszek részt, de ebből a 54 ezer forintból szinte, mivel hogy a terjesztés nem igazán tudom már csinálni, úgy, ahogy
nem fér bele
az időben, mert bent vagyok. Most ma például megyek kórházlátogatásra, mert ugye az is feladatunk, van egy ilyen, most van egy kórházban lévő csoporttársnőnk, aki valamikor ugyanúgy EKH tag volt, most hozzámegyek be kórházba délután, viszek neki ezt, aztán azt, lehet, hogy saját pénzemből kell megvenni egy-két dolgot, de hát jó, ez most nem egy olyan dolog, de ami nekem személy szerint nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy ki tudjak kerülni ebből a körből, mert ez a kör ez egyszer be fog zárulni, mert most már harmadik éve vagyok itt, és már nagyon-nagyon rezeg a léce fejem fölött, hogy na, akkor menni kell.
Tehát ahol épp menne, most laksz, most ott, lakok, ott igen. Problémás a további maradás.
Igen. Szóval, hogy onnan több, mint az, hogy mennem kell, és mivel, hogy nem vagyok még abban a korban, nem vagyok védett korú, hogy, mert van nálunk olyan védett korú, akinek azt mondták, hogy na jó, hát a életed végéig akár itt lakhat, szóval az már biztos. 70 éves, hát ő már vele hova, őt már nem fogják kirakni. Hát tőlem még messze áll a 70 év, hála Istennek. Van egy másik tagunk, akinek úgy szintén nem fogják mondani, ő 63 vagy 64 éves. Őnek is se fogják azt mondani, ő meg súlyos szívbeteg, pacemakere van, meg ilyesmi. Ő is egy biztos lakó, a többiek azok meg cserélődnek. Szóval én vagyok még az utolsó olyan ember, aki a legelsők között költözött be, az elsők között. Hárman vagyunk össze-vissza, ott maradtunk az első beköltözők között. Azóta már ezzel kicserődött az egész társaság. De igenis, el fog jönni az, az idő, hogy nekem azt mondják, hogy na Józsikám, akkor szedjed észre a sátorfázat, van egy hónapod, keresd magadnak albérletet, álljál talpra és csináld. Hát biztos van annyi összetakarított pénzed, mivel hogy támogatott lakhatást, de hát ebben az 54 ezer forintból nem tudok félrerakni, és nem tudok kimenni keresni, terjeszteni. Mert hogyha ki tudnék menni terjeszteni, kutya bajon nem lenne.
Mennyi pénzről beszélünk, amivel ki kéne egészíteni, hogy havi szinten rendelkezésedre álljon?
Hát én a Robiékat megpróbáltam arra rávenni, hogyha egy normál állományba tudnának venni engem, legalább egy 93 ezer forintos minimálbér. Szóval, hogy ne az szerepeljen a nyugdíj előtt itt hogy közfoglalkoztatott, igen, éltem le az utolsó akárhány évemet itt a nyugdíj előtt, hanem sőt, az sem biztos, hogy most meghosszabbítják ezt, hogy most itt lehetek a fedél nélkülnél. Mint önkéntes, biztos, hogy itt teszek a 100%, mert nagyon-nagyon szeretem, amit csinálok. Szeretem az embereket, már a múltkor beszéltünk róla.
Igen.
De szeretem De most ne is erről beszéljünk. Nekem az az összeg, amire szükségem lenne, az megközelíti az 1 millió forintot, hogy neki tudjak állni annak, amire szükségem, hogy albéletet teremtsek magamnak, hogy akár egyedül, akár valakivel közösen, hogy kivegyünk egy lakát. Ugye kérnek általában 2-3 hónap kauciót. Mostanában Budapesten lakásbéren iszonyat drága, ezt mindenki tudja, hogy 100 körül van egy hónapban a költség, és ez gyakorlatilag ez megoldhatatlan dolog így jelen pillanatban számomra, szóval teljesen össze vagyok esve. Na de hát érjünk vissza hozzád, mert nem azért vagyunk itt.
De ezt most jó, hogy elmondtad, és akkor így ezt így forintosítva is halljuk, mert ugye hallanak majd még rólunk így a közösségi finanszírozó kampány kapcsán, hogy akkor mi az, amit megcélzünk a te esetben. Igen. Igen.
Hát akkor kérdezném tovább, hogy mi a vélemény a hajléktalanságról és a helyzet megoldásáról?
Ezt nagyon... Nem olyan rég ötlöttem ki. Lehet, hogy mosolyognak, sokszor mosolyognak rajtam a, nem csak az ellátók, hanem mások is, de hát, mindegy, ezt már én vállalom, meg azt gondolom, ha valaki valamiben hisz, akkor miért ne csinálhatná. Én alapvetően ketté választanám az ellátó rendszert. És ugye a közgazdaságtanból megtanultuk, hogy mindenhonnan ez a 80-20-as szabályt, tehát hogy az arányok nem... Tehát az arányok, ez a 80%, 20%, én azt gondolom, tehát az én tapasztalatom, ami ugye nem gyakorlati, hanem amiket így láttam, és ugye nem dolgoztam az ellátásban, de következő, én azt gondolom, hogy jelenleg ugye van Magyarországon 30 kötőjel, 40 kötőjel, 50 ezer, most ha kerekítek, akkor 50 ezer hajléktalan ember, vagy most azt pontosan hogyan számoljuk, majdnem egy részletkérdés. Van körülbelül 3 kötőjel, 4 millió olyan nagyon nehéz sorba lévő ember, aki, hát ha nem is mind a 3 vagy 4 millió kerülhet az utcára, de azért egy jó nagy százalékuk nála Damoklész kardja ott lebeg. Most megint csak ugye arányok, tehát ugye 30 ezer, 3 millió. Azért ez azért egy 9 milliós országnál, azért ez nem semmi negatív értelemben. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenleg, most kerekítek, 50 ezer ember, akit ugye hajléktalan létben vagy státusszal azonosítunk, vagy oda helyezünk be. Én úgy gondolom, hogy a szociális erőforrások 20%-át, az erőforrásra most az emberi erőforrást értem, 20%-át kellene oda csoportosítani. Miért? Azért, hogy ez a létszám, most mondok egy példát, mondjuk közép vagy hosszú távon, ez az 50 ezer, ez mondjuk lecsökkenjen 10 vagy 5 ezer főre. Azt gondolom, hogy ez alá nagyon nem biztos, hogy le lehet vinni. Jó. És a 80%-ot én úgy állítanám csatasorba, hogy az újratermelődést védje ki, tehát hogy ne legyen ennek a leegyszerűsítő 50 ezer embernek utánpótlása, tehát hogy ne kerüljenek emberek az utcára, vagy a hajléktalan ellátó rendszer bizonyos szintjére, fokára. És nyilvánvalóan ugye ezt, ugye ez a 3-4 millió embernek nem 3 és 4 milliót érint ez, de hogy azon szegmense, vagy azon része, amelyet közvetlenül fenyeget az, hogy az utcára kerüljön. Na, én odaraknám a 80%-ot az emberi erőforrásoknak, tehát a szociális szféra és stb. És nem csak a szociális, tehát mindenféle segítőknek. Tehát én valahogy így tudnám elképzelni azt, hogy ezt közép vagy hosszú távon le lehet bontani. Nem tudom, egyébként most kitérünk-e arra, hogy neked most erről mi a véleményed, vagy most itt tegyünk egy pontot, hogy...
Tegyünk egy pontot.
Jó, tehát én azt gondolom, hogy a meglévő viszonylag kisebb erőforrást a meglévő hajléktalanságnak a lejjebb szorítására kellene, ez a 20%, és a 80% az, hogy a 3-4 millió az, akik nagyon-nagyon rossz szituba vannak, és a bármikor elvesztetik a lakhatásukat, azoknak a úgymond a felszínen tartásával, tehát a lakhatásának a megmaradásával, tehát abba segítsék ezek az emberek, akik itt érintettek a szociális szférában.
Hát igen, most gyakorlatilag elgondolkoztam egy pillanatra, hogy most, ami terved van, hát akkor beszélgessünk most egy kicsit.
Igen.
Ne a hajléktalanságról, hanem úgy szabadon. Most beszélgessünk Kohler Legnóval,
igen,
zeneszerzővel, hogy ha jövőbeni terveid, aha, nem a hajléktalansággal, hanem csak úgy a
értem. Álfamban. Figyelj, ezt nem azért kezdem ezzel, mert hogy a hajléktalansághoz kötődően beszélünk, de én azzal folytatom, vagy szemem tovább a gondolatot, és válaszolok neked, hogy persze, tehát nyilván van élet azon kívül, hogy az ember a hajléktalansághoz kapcsolódóan tevékenykedik, de ahogy szoktam mondani, hogy a fél, vagy az egyik szememet, azt gondolom, hogy addig, amíg ez létezik, mert remélem, hogy az én életemben azért ez vagy megszűnik, vagy ahogy előbb említettük, egy bagatell szintre, vagy majdnem bagatell szintre sikerül le szorítani. Itt van előttem most a telefonomban egy friss ismeretség, sajnos ő sem él már, Gosztola Gábornak hívják, ő egy, hát, nagy szavak nélkül a 21. század látomás festője. Gyakorlatilag olyasmi, mint Csontváry volt mondjuk 100 évvel őt megelőzően. Nem fogom hosszan mondani, csak úgy a párhuzamot próbálom így hozni, méghozzá úgy, hogy a Gosztola Gábor, itt most egy több sorból álló, több mondatból álló gondolatmenet van itt, az ő arszpolitikája. Én az ő életművének az életművéből kiadott könyvnek a címét hoznám föl, és ezzel válaszolnék a kérdésedre, mert az a cím, hogy a szépség kutatása. Tehát ez számomra ez egy nagyon-nagyon jól megfogalmazott, ez egy három szó, ugye, a szépség kutatása. Tehát, hogy valahol a Gábor is azt csinálta egész életében, és valahogy ezzel tudok én is azonosulni, hogy a szépséget kutatom a zenében. Nem csak a zenében, de mivel most ugye mint autodidakta zeneszerző beszélgetek, vagy beszélek veled, vagy annak apostrofálom magamat. Tehát én azt gondolom, hogy valahol egy, nem vagyok túl nagyképű, egy művésznek talán ez a, vagy egy művészi lelkű embernek ez a feladat, hogy amit ő, és akkor ezen lehetne vitatkozni hosszan, hogy mi a szép, de hogy amit mi, egyébként nem csak művészek, bárki szépnek gondol, hogy ezt egész életében azt kutassa, és ezt azért mondom, mert most ugye dolgozom a Dunához kapcsolódóan, ahogy említettem, egy műről, ami szerintem a Duna az egy tök szép dolog, mármint maga a témaválasztás, meg maga a folyam, ugye a folyó is egy szép dolog, de hogy igazából amikor például az egyes dallamokat, most mondok egy példát, most azon dolgozom, hogy van egy olyan legenda, hogy a Zoltán Gőzös, amely ugye most Neszmében, tehát a Duna partján, ott Komárom felé található, ott van egy állóhajó, egy állógőzös. És ott van egy klassz legenda, ami arról szól, hogy egy tanárnő és egy hajós kapitánynak a románcáról. Hát a klasszikus felállás, a tanárnő egy jól nevelt, normális valaki, a hajós kapitány meg minden legyet röptében. És mégis a tűz és a víz találkozik. És hogy ami itt gyakorlatilag most történik, én hangszerelek egyébként, nem titok, ez nem egy saját mű, ez egy Ravel vonós négyesnek az áthangszerelése, mert úgy éreztem, hogy ez egy románc gyakorlatilag, a románcnak a kifejezése, és valahogy azt csinálom, a szépséget kutatom ebben is, hogy mi az, ami leginkább megközelíti azt a fajta elképzelést, amit én a szépségről gondolok. Tehát Szászlónak is egy a vége. Most konkrétan a Dunához kapcsolódóan egy olyan legendának a zenei megfogalmazásán dolgozom, ami ugye hát nyilván a szerelem nem csak a szépség, ugye sok-sok gyötrelem van benne, de hát ugye a zenében, hogy a Hajléktalan operában is, ha ott valaki meghal magán a színpadon, ugye az 5 perc múlva föláll és megtapsolják. Tehát a zenét ezért is kedvelem, mert ott ugyan bármit megtehet az ember, de azzal az arszpolitikus megközelítése, hogy a szépséget kutatja, azért egy gondolatot így felolvasok, amit a Gábornak az életmű kötetéből. Tehát azt mondja, hogy a Gosztola Gábor ábrázolási módjára, és itt most magamat is mondhatnám, igaz, hogy ő mintha becsukott szemmel, mint egy magához szorítva, tehát abban az állapotban, mint akkor megcsókolunk magunkhoz, ölelünk valakit, és érezzük a bőr illatát, a hús tapintásának, ízlelésének, az izmoknak, az inaknak, a vérnek, a csontoknak, a mozgásának, a lüktetésének, a zenéjének, tudatmódosító hatásának, stb. Tehát belső látása által, mármint hogy vagy a zeneszerző, vagy ugye a festő, azt mondja, hogy úgy változtatja meg az emberi test, vagy a külvilág formáinak alakját, útját, térfogatát, stb. Amelyben ő végig a szépséget kutatja. És én azt gondolom, ez hogy ez nem csak hogy szép, de hogy abszolút igaznak vélem, hogy és mert hogy nem én lennék, hanem a hajléktalan operával zárnám, hogy azt én utólag, tehát ugye most itt ülünk, és mutatok afelé, a hely felé, ahol készült a mű, hogy utólag gyakorlatilag, utólag jöttem el, hogy végig azt csináltam, hogy ezt a borzalmasan nehéz témát a zene segítségével lazítottam meg. Tehát nekem nem volt célom, hogy ezt a szerintem borzalmas és nehéz témát még mélyebbre vigyem, hanem hogy egy picit emeljek rajta, de ez nem volt tudatos. De valahol, ahogy te is mondtad a beszélgetés elején, azért ezek a fájdalmasan szép dallamok, motivumok, ezek megvannak.
Az embert nagyon.
Igen. Tehát, hogy azon dolgozom, azt mondhatom most már így tudatosan is, hogy bármi, amit látok, tapasztalok, akár a képzeletemben, akár a valóságban, mert a Duna azért ez nagyon is valóságos dolog, azt ott a szépséget megtaláljam abba, és kikutathassam.
És ez várhatólag mikorra fog elkészülni?
Mondom neked, ez úgy van, hogy igazából tehát 2019-ben fogjuk bemutatni, tehát idén. Van már annyi kompozíció készen, ilyen kicsit ilyen visszaszállva a földre mesélek, tehát hogyha most azt mondanák, tehát ez folyamatban ez a szervezés, itt gyakorlatilag Bécstől Mohácsig én megkerestem 23 települést, ott rengeteg fesztivált, önkormányzatot, stb. Jelen pillanatban 3 olyan hely van, ahol úgy tűnik, hogy valami mozgolódás van. Tehát a kérdésedre a válasz, már most készen van annyi, egyébként 25 kompozíció a teljes mű, már most készen van annyi kompozíció, tehát 10 kompozíció, amit már ugye akár holnap is játszhatna a zenekar. Egyébként a zenekar az Magyarország egyik legjobb big bandja, a Budapest Jazz Orchestra. Tehát 10 dal az úgy átlagban ilyen 4-6 perces program, ugye az átvezető szöveggel ez már most is egy koncertnyi anyag van, de a célom az, hogy bármikor is legyen majd, ez, ugye hát ennek is van egy premier, egy bemutató, tehát ha hasonló ütök, áprilisban lesz, valószínűleg áprilisban mind a 25-tel nem leszek még kész, azt fogom csinálni, hogy tehát nyilván egy koncertre való összejöjjön meg a zenekar is mondja azt, hogy melyek azok a kompozíciók, amiket szívesen játszik. Tehát igazából ez 2019-ben realizálódni fog, de én valószínűleg azt fogom csinálni, hogy úgymond addig nem nyugszom, mind a 25-öt meg nem írom, és esetleg akkor jövőre, hogyha ezt a produkciót valahova visszahívják, akkor már lehet, hogy most idén ezt a 10-12 produkciót visszük, már 10-12 kompozíciót, és jövőre lehet, hogy az azután még elkészülő művekből is válogatunk, de egyébként ez egy nagyon izgalmas, tehát én ezt nagyon szeretem, tehát az, amikor így úgymond magam vagyok, ez a szónak a pozitív értelmével, és akkor a hangokkal játszom, mert gyakorlatilag meg azoknak a szépségével, hogy visszatérek megint a Gosztola Gáborhoz, az egy, szerintem ez bárkinek ez egy felemelő, nekem meg különösen felemelő dolog. Úgyhogy ezúttal is szeretettel meghívlak téged meg a hallgatókat, az Ugrádió hallgatóit, a Duna, tehát Collegno, a Duna Jazz nagyzenekarra írt művét, amit 2019-ben a Budapest Jazz Orchestra fog bemutatni.
Nagyon szépen köszönjük.
Én is köszönöm. Én
fogjuk a lehetőséggel. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát akkor remélem, hogy találkozunk. És
folytatjuk a kampányt, illetve tehát láthatóvá és hallhatóvá tesszük a te kampányodat is. Hamarosan, úgyhogy ez nyugodtan a feltételes módot el is hagyhatjuk, úgyhogy kijelentő módba
jó, köszönöm. Csináljuk. Hát sajnos időnk lejárt, mert azt mondtad, hogy egy órát tudsz ránk szánni. Úgyhogy...
Szerintem sokat is beszéltem, tehát lehet, hogy még sok is volt, de köszönöm én is, hogy akkor ezt így be tudtuk jó. Illeszteni mai napba.
Hát nagyon szépen köszönöm.